12. fejezet. A légionáriusok elindultak a kapu maradványai felé, ahonnan a szél a lágyan hulló hópelyheken át távoli csatazajt sodort feléjük. Kátó észrevette, hogy a szél kisé alább hagyott. A felhőkön ezüstös rések nyíltak, utat engedve a csillagok és a növekvő hold halványfényének. A hótakaron visszatükröződő vészjósló ragyogásban jól látszottak a romok között menekülő britonok alakjai. A látványtól Kátóban egy pillanatra felizzott a düh és a csalódottság. Az ellenségnek a végén még sikerül elmenekülnie, mielőtt a légionáriusok csillapíthatnák a bosszú szomjukat. Aztán komoran elmosolyodott. Lehet, hogy ő volt az egyetlen, aki bosszút akart állni a kútban látottak miatt. Az úton menetelő veteránok talán csak a szokásos módon tekintenek a portyázókra, ellenségekként, akiket le kell győzni és el kell pusztítani. Se több, se kevesebb. A kapu felé közeledve Durotriges portyázók hatalmas sötét tömegét látták, ahogy rendezetlenül tolonganak a romok körül. Árnyalakok másztak végig a földsánc maradványain menekülő utat keresve a szétzúzott cölöp soron, és a mögötte várakozó légionáriusok arcvonalán át. Alig néhánynak van esélye a menekülésre, gondolta Kátó hideg elégedettséggel. Állj! Adta ki a parancsot Makro.
Ott vannak fiúk, készen arra, hogy lemészároljuk őket. Maradjatok közel egymáshoz, és jól nézzétek meg, hová döftök. Épp elegen vannak ahhoz, hogy jusson mindannyiunknak, és ne a bajtársainkat kelljen legyilkolnunk. Felsorakozni!
A hadoszlop eleje mozdulatlanul állt, mialatt az utánuk következő sorok két oldalt elfoglalták a helyüket, míg végül a centúria két soros arcvonalba rendeződött a romokkal szemben. Miközben Kátó arra várt, hogy centúriója kiadja a parancsot az előrenyomulásra, észrevette a Durotriges harcosok egy kis csapatát, ahogy bajtársai közül kitörve eltűnnek néhány romos kunyhó árnyékai között. – Uram!
– Mi az?
– Kátó kardjával a kunyhók felé mutatott. – Ott néhányan megpróbálnak kereket oldani.
– Látom. Nem hagyhatjuk, hogy elmeneküljenek
– döntött el Makro.
– Vidd a katonák felét, és gondoskodj a menekülőkről.
– Igenis, uram.
Csak semmi hősködés, Kátó.
Makrónak feltűnt, hogy optiója milyen komor hangulatban van a kútban látott szörnyűség óta, és tudatni akarta a fiúval, hogy nem fogja eltűrni, ha netán valami ostobaságot tesz.
Csak vadásszátok le őket, aztán hozd vissza az embereket.
Igenis, uram.
Az én csapatom indul elsőként. Miután odaértünk, ti is indulhattok.
Kátó bólintott.
Baloldali szakaszok? Előre!
Az első öt szakasz pajzsaikat az ellenség felé fordítva és rövid kardjaikat támadásra készen tartva, a Makro diktálta iramban megkezdte az előrenyomulást. A britonok sötét tömege összép húzódott a közeledő pajzsfal láttán, és kétségbe esett üvöltözésük mutatta, hogy a rettegés újabb fokára hágtak, ahogy a rómaiak néma csatasora feléjük vonult. A portyázók közül néhányan, a legelszántabbak, kitörtek a tömegből és harcoshoz méltón, felemelt fegyverrel készültek az összecsapásra. Ám túl kevesen voltak ahhoz, hogy befolyásolhassák az összecsapás kimenetelét, és gyorsan levágták őket. Néhány pillanattal később pajzsok tompa recsegése és kardok csengése csapott fel, ahogy Makro és emberei rávetették magukat a kavargó tömegre. Kátó megfordult és mély levegőt vett.
Mindenki utánam!
Embereivel megkerülte a kapunál dúló összecsapást, arra a kanyargós utcára vezetve őket, melyen át a kis csapat Durotriges elmenekült. A falu itteni kunyhóit nem tette annyira tönkre a tűz. Miközben az ellenséget üldözve rohantak, körülöttük mindenütt melligérő kőfalak és fadarabok csontvásszerű maradványai meredeztek. A hó halkan ropogott a talpok alatt, míg bőrszíjaik csikorogtak, karthüvelyeik és lágyék vértjeik hangosan csilingeltek. Az előttük húzódó ösvényt alig néhány pillanattal korábban taposták össze a menekülő portyázók, jól követhető nyomokat hagyva a rómaiak számára. Ahogy eszébe jutott a korábban felfedezett gödör, Kátó előtt azonnal világossá vált, miért erre menekül a kis csapat. Magukkal akarják vinni a zsákmányból mindazt, amit csak elbírnak. A keskeny utcácska hirtelen élesen elkanyarodott, és a halk súhogás hallatán Kátó épp időben húzódott be, a pajzsa mögé. A kétélű csatabárd szikrákat szórva csúszott le a pajzs karimájáról, s az optió mögötti légionárius arcába csapódott. A súlyos penge hátborzongató recsenéssel szakította le a sisak és a koponya tetejét. A katona még csak fel sem nyögött, ahogy hátra tántorodott, véres agyvelővel fröcskölve be a közelében álló bajtársait. A kátó fölé tornyosuló, hatalmas termetű harcos vad csatakiáltást hallatott a fegyvere okozta seb láttán. A penge azonban tovább ívelt a levegőn át, és belemélyedt egy gerendába. A harcosból valósággal kiszakadt a levegő az óriási erőfeszítéstől, ahogy vicsorogva, egyetlen mozdulattal kiszabadította a csatabárdot. Ám ez alatt egy pillanatra védtelenné vált, mire Kátó, a tagba szakadt férfi rekeszizmába mélyeztette rövid kardját. Érezte, hogy a döfés jól sikerült. A briton azonban ahelyett, hogy a halálos sebet kapva összerogyott volna, láthatóan csak még jobban felbőszült a szúrástól. Csatakiáltást hallatva kitört a fal árnyékából, ahol eddig rejtőzött, és szétterpesztett lábakkal az utca közepére állt, így elég helye volt ahhoz, hogy szabadon használhassa a kétélű bárdot. Két kézre fogta a fegyvert, és dacosan biztatta a rómaiakat, hogy támadjanak. Kátó és emberei egy pillanatra hátrább húzottak, ahogy a penge keresztül hasított a levegőn. Az optió elborzadva nézte a fegyvert, mivel nagyon is jól el tudta képzelni a csonttörő erőt, amivel az lecsap mindenkire, aki elég ostoba ahhoz, hogy a közelébe merészkedjen. Ugyanakkor azt is tudta, hogy a briton társai minden egyes pillanattal közelebb kerülnek a megmeneküléshez. Jéghideg félelem járta át, felkúszott a gerincén, megérintette a zsigereit. Döbbenten vette észre, hogy reszket. Minden porcikája azt üvöltötte, rohanjon és hagyja, hogy az emberei bánjanak el a rémisztő óriással. A gondolatra elárasztotta az önmagával szemben érzett undor és megvetés. A csatabárdot figyelve megfeszítette az izmait, várva, hogy a fegyver elzúgjon mellette. Amint a penge lecsapott, elkerülte a pajzsot, Kátó összeszorított fogakkal a britonra vetette magát, ismét belemélyeztve a kardját. A tagba szakadt férfi felmordult, majd térdével Kátó felé rúgott. Csizmája az optió combját találta el. Kátó kis híján a földre zuhant, ám ismét támadott. Ezúttal pajzsával ellenfele arcába ütött, miközben a kardot még mélyebbre nyomta a sebbe, próbálva létfontosságú szervet érni. Meleg, ragacsos vér csorgott végig a kardja markolatán és a kezén. A harcos mégis tovább küzdött, dacosan üvöltve a fájdalomtól. A bárdot ledobva a hatalmas kezeivel megragadta Kátó torkát. Az optiónak elakadt a lélegzete, ahogy a briton marka összeszorította a légcsövét. Kátó egyik kezét csapdába ejtette a pajzsa szíja, ám a másikkal elengedte a kardját, és a torkát szorító kéz után kapott. Immár a társa is ott tolongta körülötte, minden irányból püfölve pajzsaikkal és kardjaikkal döfködve az óriást, aki mindezt elviselte. Mély morgás, az állati düh hangja tört elő a melkasából, és tovább folytogatta áldozatát. Az eszméletvesztés határán járva Kátó biztos volt benne, hogy meg fog halni, ám a szorítás hirtelen elerőtlenedett. Ha Kábán is, de hallotta a kard csapásokat, ahogy a légionáriusok könyörtelenül végeznek a britonnal. A férfi mély, reszelős sóhajjal térdre rogyott, elengedte Kátó torkát. Az egyik légionárius óvatosan mellbe rúgta a britont, aki holtan hagyatlott hátra a letaposott hóba. Jól vagy, optió? Kátó levegőért kapkodva a falnak támaszkodott, miközben a vér ismét áramlani kezdett a nyakán át. Megrázta a fejét, próbálva elűzni a szédülést.
Túlélem, krákogta fájdalmasan. El kell kapnunk a többieket! Gyerünk!
Kátó, miután valaki átadta neki a bestia centúriótól örökölt elefántcsont markolatú kardját, tovább indult felfelé az utcán. Az újabb rajtaütés miatt félelem viaskodott benne a vágyjal, hogy rohanva folytassa az üldözést, mégis futásra kényszerítette magát. Nem hagyhatta, hogy emberei rájöjjenek, mennyire félt akár egy kisgyerek, aki elveszett egy ijesztő rémálomban. Az utcát szegélyező árnyékok a pokol legsötétebb mélységeivé váltak előtte, ahonnan kimondhatatlan szörnyűségek készültek előbukkanni. Az utca ismét elkanyarodott, és a sarok mögött ott tátongott a gödör. A ponyvákat félre rángatták, és a gödrön túl még látszott az ellenség kis csapata, ahogy a zsákmány súlyával küszködve próbálják utolérni bajtársaikat, akiknek józan eszük győzedelmeskedett a kapzsiságuk felett.
Kapjátok el őket! Kiáltotta Kátó érdes hangon.
A légionáriusok laza hadrendben rohantak előre, Ember elleni küzdelemre készültek, ezért nem kellett fenntartaniuk a pajzsfalat.
Fel, Augusta!
Üvöltötték a légió csata kiáltását, úgy vetve rá magukat a britonokra, mint patkányok a gabonára. Kátó előtt az egyik római utolért egy Durotrigesz harcost, aki egy hatalmas batyut vonszolt a hóban. A briton érezte a veszélyt, ezért megfordult, és rettegve emelte kardját a fölébe emelt rövid kard elé. Kátó átkozta a légionárius rossz kiképzését. A rövid kardot döfésre, nem pedig vágásra alakították ki, és a katonának nem lett volna szabad hagynia, hogy a vérszomja a kiképzése fölé kerekedjen. Akár valami kibaszott újonc. A szitok szó egyszerűen csak átvillant az elméjén, ami egy pillanatra megdöbbentette, aztán fanyar mosolyan nyugtázta, milyen mélyre merült a hadsereg világában. A briton felüvöltött, ahogy a rövid kard felhasította az alkarját és összezúzta a csontot. A végtag úgy csüngött, akár egy frissen kifogott hal.
Használd rendesen a fegyvered,
kiáltotta Kátó, miközben elrohant a légionárius mellett. A katona bűntudatosan bólintott, majd visszafordult, hogy kardja hegyét használva végezzen a sikoltozó áldozatával. Kátó további holttestek mellett rohant el, amelyek a hóban nyújtóztak, körülöttük a szerteszét heverő zsákmánnyal. A sötét batyukból ezüstkelyhek és tányérok, ékszerek és különös módon egy pár fából faragott baba szórodott ki. Kátó úgy vélte, az egyik Durotrigesz harcos valószínűleg ajándékot akart hazavinni a gyerekeinek. Meglepődött a gondolaton, hogy azoknak, akik ilyen borzalmas pusztítást vittek véghez a faluban, és még a kis gyerekeket is lemészárolták, gyermekeik vannak. A babákról felpillantva homályos alakokat látott átmászni a cölöpfal maradványain, nyomukban az üldözéstől és a csata izgalmától rekedten ziháló rómaiakkal. Az optió felmászott a meredek rézsűn a cölöpsor durván faragott farönkjeihez. A túloldalon, az árok mentén és a mögötte elterülő fehér tájon sötét árnyak rohantak szétszórodva, akiknek sikerült elmenekülniük a mészárlásból, hátrahagyva bajtársaikat a faluban. Számos légionárius is csatlakozott hozzájuk, lelkesen hajszolva az ellenséget.
Megállni!
Ordított utánuk Kátó rekedten, dacára a torkát mardosó fájdalomnak. Néhány embere tovább rohant, ezért ismét kiáltott, próbálva hangosabban kiadni a parancsot.
Megállni!
Uram! Tiltakozott valaki, hiszen elmenekülnek!
Azt én is látom, felelte Kátó dühösen. De semmit sem tehetünk. Most már nem érjük utol őket. Reméljük, hogy a lovasok majd gondoskodnak róluk.
A fegyelem és a józanész végül megállította a légionáriusokat. Ziáltak az erőfeszítéstől, lehelletük gőzölgött a fejük körül, miközben a sötétbe menekülő ellenséget nézték. Kátó reszketett részben az egyre élesebben fújó hideg széltől, részben attól, hogy elszállt belőle a nyugtalanság. Vajon mennyi idő telt el, mióta megrohamozták a falu közepén összegyűlt ellenséget? Kényszerítette magát, hogy koncentráljon, míg végül rájött, hogy az egész összecsapás nem tarthatott tovább negyed óránál. A szél nem hozott csatazajt, vagyis a kapunál dúló harc véget ért. Az egész csetepaté gyorsan befejeződött. Felidézte az első csatát, amiben részt vett. Egy germániai faluban történt, ami nem is különbözött olyan sokban ettől a településtől. Ám az az elkeseredett küzdelem egy délutánon át tartott, majd egész éjszaka és a hajnal első fényéig. Habár ez az összecsapás is elég kemény volt, és ugyanaz a diadal mámor lángolt végig az ereiben, amiért túlélte. Valahogy idősebbnek és bölcsebbnek érezte magát tőle. A torka rettenetesen fájt, és igazi kín szenvedéssel járt, ha nyelt vagy oldalra fordította a fejét. Az a tagba szakadt Durotrigesz harcos kis ilyen végzett vele.